Hát örülök, hogy ilyen szigorú szekcióvezetőnk, vagy plenáris vezetőnk van. Megpróbálom én is az időt megfelelően tartani. Én azt a feladatot kaptam Haldi Tamás témavezetőtől, hogy a terület használat változását mutassam be itt az érintett térségbe. Én a magyarországi területet kívánom bemutatni. Alapvetően a fő kérdésem az volt, hogy a szlovák fővárosból kiköltözők ingatlanvásárlásai mennyiben befolyásolják az érintett települések területrendezési elképzeléseit, illetve egy másik fontos kérdés, hogy gyakorlatilag a helyi önkormányzatok számára ez milyen feladatokat, milyen többletfeladatokkal jár mindez, illetve mennyire jó menedzsereknek bizonyulnak a helyi polgármesterek, hogy tudják ezt a folyamatot kezelni. Ez engem rendkívül nagyon érdekelt ez a téma. Mivel az agglomerációval én korábban nem foglalkoztam, azért én is kénytelen voltam, hanem az elméleti hátterének is utána néztem, és találtam egy ugyan szlovák nyelven írt tanulmányt, de valahogy megbirkoztam vele. Szávik és Kurta írta 2007-ben. A tanulmány 6 darab szatelit várost határozott meg, ami Pozsonyhoz tartozik. Ezek itt találhatóak, és akkor már ez a tanulmány 2007-ben előrejelezte, hogy ez a lakossági szuburbanizációs folyamat nem mozaikszerűen fog lezajlani, hanem földrajzilag egybefüggő területen fog végbe menni. Ezt már az előző előadások is bemutatták, hogy bizony így van, és magyarországi területen is ez mutatkozik. Tehát nem lógrásszerűen alakulnak ki ezek a települések, hanem gyakorlatilag lehet mondani, hogy ilyen vízcseppszerűen indul el. Ugye kezdődött Rajkán, aztán Bezenyén, Dunakirítén, Dunaszigeten, és ki tudja, hogy ez meddig ér el. Másik előrejelzésük az volt, hogy ezeken az attraktív területeken meg fog nőni a népesség. Egyelőre a statisztikai adatokban ez a magyarországi részen nem mutatkozik meg. Ennek egyrészt az az oka, amit éppen itt az ebédszünetben tudtam meg, és milyen jó, hogy ilyen kollega mellé kerültem, hogy 5 éve ott kell élnie a lakosnak ahhoz, hogy állandó lakhelyként tudja ezt a lakhelyet elismertetni. Tehát ezért van az, hogy gyakorlatilag még a területi statisztikai évkönyvben még nem látszik ugrásszerűen az, hogy ennyiben növekedett volna a népesség. A másik előrejelzésük az volt, ami miatt ugye ma itt ülünk, hogy ezek a szuburbán terület át fog gyűrözni a szlovák határ másik oldalára, tehát megjelennek a magyarországi szuburbán területek, illetve az is, hogy az etnikai népesség számváltozás fog végbe menni a szlovák népesség javára. Nem volt egyszerű számomra lehatárolni azt, mikor azt mondták, hogy terület használt változását vizsgáljam meg, hogy tulajdonképpen melyik is ez a területi egység, amit érdemes megvizsgálnom. Én úgy gondoltam, hogy a megyét fogom egyben vizsgálni legelőször első lépésként. Egyrészt azért, mert ehhez voltak legbővebb adatok. 1994-től 2008-ig született területfejlesztési és területrendezési terveket a Győr-Moson-Sopron megye önkormányzata megbízott egy területfejlesztéssel foglalkozó irodát, hogy ezeket rendszerbe rendszerezze és nézze őket át. Ezen született egy tanulmány, és a tanulmány eredménye azt hozta ki, hogy a megye települési területeinek a területe 44%-kal növekedett, tehát ez azt jelenti, hogy nőtt a Győr-Moson-Sopron megyei településeknek a belterület. Ez azt jelenti elsősorban, hogy egyre inkább épülnek ki a települések. Elsősorban Győr és Sopron környékén mutathatók ki ezek a belterületi növekmények, aztán következő magasabb értékkel bírt Moson-Magyaróvár, ezt követte pedig a kisebb városok, Fertőtt-Kapuvár, Pannonhalma, és aztán pedig jöttek az általunk érintett települések, Rajka, Dunakiríti, Feketeerdő is, meg ide sorolhatnám Bezenyét is. A tanulmány egyértelműen kimondja, hogy ennek oka az urbanizáció, a vonalas infrastruktúra bővülése, illetve az, hogy egyre több mezőgazdasági területet vonnak ki művelés alól, kb. 15% ennek a mértéke. Az, hogy egyre több mezőgazdasági területet vannak ki, az nem, azt, nem annak a következménye, hogy azt beépítik, hanem a tanulmány azt mondja, hogy a mezőgazdaságnak a szerepe csökkent, tehát már nem a mezőgazdaság a fő térfelhasználó. A terv, ez a tanulmány azt is kimutatja, hogy a most született 2007 és 2008-ban létrejött területfejlesztési tervek elsődleges rendezési elve az, hogy próbálják azért meg az egyes települések a mezőgazdasági termelő tevékenységet támogatni a földterületek intenzív beépítésével szemben, ami azt jelenti, ha tényleg már a településnek telekeket kell kialakítani, hogy mint a mi vizsgálatunk esetében, hogy a szlovák állampolgárok tudjanak építkezni és lakóépületekhez, lakóterülethez jussanak, akkor tegyék ezt meg, olyan mezőgazdasági területekhez nyúljanak hozzá, ami mondjuk alacsonyabb aranykorona értékű, nem olyan értékes. Fontos volt megvizsgálnom ebben a témakörben, hogy hogyan is tud egy külföldi állampolgár ingatlant szerezni. Külföldi állampolgár esetében, itt a tanulmányomban és az előadásomban is a tagállami állampolgárt értem, tehát a harmadik országból érkező külföldiek ingatlan szerzési szokásait, illetve az rájuk vonatkozó jogszabályokat nem vizsgáltam. Meg kell különböztetni a termőföld, illetve a termőföldnek nem minősülő ingatlanokra vonatkozó szabályokat. A pozsonyi szuburbanizációs jelenség esetében nem kellett külön megvizsgálni azt, hogy milyen hatásokkal bír az, hogy egy szlovák állampolgár ingatlant vásárol, ugyanis termőföldet nem igazán vásárolnak, nem számottevő a szlovák állampolgárok termőföld vásárlása. Sokkal fontosabb viszont a termőföldnek nem minősülő ingatlan, vagyis a lakóterületeknek a vásárlása. Tudnunk kell, hogy 2004. május 1-jével és a csatlakozás napjától jóval könnyebbé vált a tagállami, szerintem is a külföldi állampolgárok ingatlan szerzése. Nyilvánvalóan a tagállami állampolgárok számára külön jogszabályok születtek, illetve külön lehetőségek biztosítódnak. Viszont a magyar kormány, a Magyar Köztársaság egy moratóriumi időszakot határozott meg. A termőföld esetében 2011. május 1-ig határozott meg egy átmeneti időszakot, a termőföldnek nem minősülő ingatlan esetében pedig 2009. május 1-ig. Ez a moratórium időszak azt jelenti, hogy nem csak bejelentési, hanem engedélykérési kötelezettség is illeti azt a tagállami állampolgárt, aki ingatlant akar szerezni. Most, ahogy látjuk, ez a moratórium időszak a termőföldnek nem minősülő ingatlan esetében lejárt. A termőföldre vonatkozó moratórium viszont továbbra is életben van, 2011. május 1-ig. Illetve három, a magyar kormány az Európai Bizottság felé egy olyan kérelmet nyújtott be, hogy ezt a moratórium időszakot plusz 3 évvel hosszabbítsa meg. Ez jelenleg még folyamatban van ennek az elbírálása. 3 év lejárta után azonban nincsen további lehetőség hosszabbításra. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a mai nap egy szlovák állampolgár úgy tud ingatlant szerezni itt Magyarország területén, hogy csupán az önkormányzat, illetve a földhivatal felé be kell jelentenie, hogy ő földet vásárol, illetve hogy megvásárolta az ingatlant. A Győr-Moson-Sopron megyei földhivatal ingatlan nyilvántartásai alapján készült ez a táblázat, amiből jól látszik, hogy 1999-től 2009-ig hogyan alakult a szlovák állampolgárok ingatlan szerzése a megyében. Lehet látni, hogy az ingatlan vásárlási hullám az 2008-tól indult meg. Hát előtte csak ilyen eseti jellegű volt. Hogyha megnézzük az 1000 lakásra jutó értékeket, akkor ki lehet emelni azt a 4 települést, ami a mai nap a legtöbbször elhangzott. Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő és Rajka. Azt is hozzá kell tenni, hogy maga a földhivatalnak a vezetője mondta azt, hogy gyakorlatilag elképzelhető az, hogy ezek a számok még magasabbak. Egyszerűen amiatt, hogy... Tessék? Egy annyira elavult... elavult informatikai rendszert használnak, ami, hogyha kumulálni akarják az adatokat, nem hoz fel minden találatot. Ez később majd látszik, mert Dunakilitit, illetve Rajkát szeretném részletesebben bemutatni, és az önkormányzatok által nyújtott statisztikák alapján ezek a számok jóval magasabbak. Tehát be szeretném mutatni azokat a legkedveltebb településeket, ahol nyilván a legmagasabb a szlovák lakosoknak száma a teljes lakosságon belül. Ugyan a kérdőív sokkal részletesebben és adekvátabban magyarázza meg, hogy miért is költöznek a szlovák állampolgárok ezekre a településekre. Én kiválasztottam ezt a három települést, és megpróbáltam a különböző tanulmányok, illetve a sajtó megjelenések kapcsán valamilyen egyszerű magyarázatot találni, hogy miért jönnek ide. Hát nyilvánvalóan, amit a kérdőíves felmérés is megerősített, az olcsóbb ingatlanok véget. Ide írtam azt, hogy a Pozsony legdélebbi szateli településén, Oroszváron 7-szer annyiba kerül egy építési telek, mint Rajkán, tehát nagyon jelentős a különbség. A nyugodt lakókörülményeket is ki lehet nyugodtan, meg lehet említeni, illetve a falusias légkört. Tehát nyilvánvalóan nem natururbanizációról beszélünk, hanem valóban tényleg azért jönnek ide és vesznek ingatlant a szlovák állampolgárok, hogy elsődleges lakóhelyükként hogy itt éljenek életvitelszerűen, mert nyilvánvalóan, ha nem egy ilyen természeti, nem ilyen természeti adottságok volnának jelen, illetve ha nem ilyen kellemes légkör fogadná őket, akkor személy szerint én kíváncsi lennék, hogy mennyire lennének ezek a települések vonzóak. És nyilvánvalóan a szlovák állampolgárok ingatlan szerzései arra indukálták a települések önkormányzatait, hogy új telkeket alakítsanak ki, hogy építkezésbe fogjanak, új utcákat nyissanak, illetve közművesítsék az újabb területeket. Rajkát szeretném először bemutatni. Rajkát is 2008-ban érte el ez az ingatlan vásárlási hullám. 2004-ben az ingatlan árak átlagosan 35%-kal voltak olcsóbbak, mint Pozsonyban. Ma ez a szám lecsökkent 25-30%-ra, azonban még mindig jóval nagyobb a különbség. Én az interneten találtam egy pozsonyi ingatlan ügynökségnek a honlapján ezt a számléltető példához megfelelő információt, illetve Rajkán működik egy ingatlan ügynökség, és ott kiválasztottam egy rajkai ingatlant, és megpróbáltam a kettőt összehasonlítani. Ebből látszik, hogy egy Pozsonyban egy 15 éves 55 négyzetméteres panellakás távfűtéssel ugyanannyiba kerül, mint Rajkán 2005-ben egy 10 éves 120 négyzetméteres családi ház 1500 négyzetméteres telekkel, ami 30%-kal olcsó volt. Tehát ennyivel jobb minőségű és nagyobb és kényelmesebb otthon tud egy szlovák állampolgár Rajkán vásárolni, mint tenné meg ezt Pozsonyban. Nyilván, ahogy érkeztek a szlovák állampolgárok a település Rajkára, egyre inkább fogytak el a felhasználható ingatlanok, ezért szükség volt arra, hogy újabb telkeket alakítsanak ki, elsősorban a szántóföldek rovására, tehát a szántóföldeket kezdtek el átminősíteni belterületté, illetve most 2010-ben van egy régóta nem működő laktanyi épületet vásárolt meg az önkormányzat, ugyanis jól felismerte, hogy ha ezt ő nem teszi meg, akkor valaki más fogja megvásárolni, és ezzel kiteszi a települést a telek spekulációnak. Így pedig egyrészt nem kell neki ahhoz, hogy új lakóterületeket alakítson ki, új vagy mezőgazdasági területeket átminősíteni, illetve nyilvánvalóan ő fogja ennek a hasznát élvezni majd, hogyha újabb lakóterületek vagy lakóépületek fognak megépülni, körülbelül 80 darab ingatlan tud oda felépülni. Rajkán gyakorlatilag azt mondhatjuk, nem csak Rajkán, hanem Dunakilitin is, hogy a folyamatnak egyáltalán nincsen vége, még a folyamatnak a közepén járunk, egyre inkább növekszik a kereslet. a polgármester szavait idézve 2008-ban 50 darab telkeket alakítottak ki, amire 304 szlovák család jelentkezett. Ugye mindig felmerül a probléma, hogy mi van a helyiekkel. A helyi lakosok hogyan viszonyulnak? Még annyi mondani valam lett volna. Jó, nem, akkor a javaslatokba beleszűröm mindezt. Tehát a végkövetkeztetésem gyakorlatilag az itt Rajkához kapcsolódóan, hogy nagyon jelentős az ő ingatlan szerzésük, illetve már a rajkai lakosságon belül is jelentős mértékben vannak jelen a szlovák állampolgárok. Dunakilitit én így fogalmaztam meg, hogy 2009-től vár divatossá. Ugyanis Rajka az valóan egyértelmű volt, hiszen ő volt legközelebb a határoz, illetve ez volt a legközelebb Pozsonyhoz. Dunakilitit pedig divatos településnek mondják. Megmondom őszintén, 4 darab szlovák ismerősöm van, aki Dunakilitin él, és ők nevezték így, hogy Dunakiliti vagyon felkapott, és olyan dívik Dunakilitin lakni pozsonyi szlováknak. És nyilvánvalóan itt is ugyanaz a folyamat ment végbe, új utcákat kellett megnyitni, újabb telkeket hoztak létre. Itt is a mezőgazdasági területek terhére történtek a telek kialakítások, és egyre inkább meghatározó tendencia, hogy az egyes családok a lakóházak mögötti zárt kerti ingatlanokat vonnak ki művelős alól, és adják el lakóépítési telekként. Itt is azt lehet mondani, hogy jelenleg 635 darab lakásból 10% van szlovák család tulajdonában, tehát már itt ez a szám nem egyezik meg azzal a táblázattal, amit én mutattam. Én nem csináltam javaslatok szállat, ezért csak így szabadon mondanám el, az időm is csak ennyit enged. Nyilván egy településnek, vagy egy önkormányzatnak nem csak arra kell egy ilyen folyamat esetében felkészülni, hogy az újonnan érkezőket milyen körülményekkel fogadja, hanem arra is, hogy a helyiekkel törődjön, a helyieknek is ugyanolyan esélyeket biztosítson. És alapvetően Dunakilitin és Rajkán is megvalósul az, hogy kedvezményt biztosítanak a helyi lakosok számára. Nyilván vannak némi kitételek, például már 3 év állandó lakóhelyel kell rendelkeznie. És ami javaslat lenne még az önkormányzat számára, hogy egyrészt, amit mondjuk a területrendezési tervekből is visszaköszön, hogy azért próbálják azt biztosítani, hogy ez mivel egy gyönyörű természeti környezetben helyezkednek el a települések, próbálják meg ezek az esztétikai, illetve a tájképi konfliktusokat feloldani, és hogy ne menjen a telek kialakítások, illetve az építkezések a falukép, tehát ne legyen hátrányos a faluképre, hiszen valamilyen szinten vonzó erőt jelent a szlovák állampolgárok számára, hogy ez egy falusias környezetben van. Egyrészt pedig, akik ott élnek, azoknak pedig hagyjuk meg azt a hagyományos lakókörnyezetet, ahova születtek, vagy ahova régóta tartoznak. Köszönöm.